Kedves testvérek, a mai napra az igehirdetés alap igéjeként kijelölt igeszakasz írva található az apostolok cselekedeteinek könyvében a 8. fejezet 26. versétől a 32. versig terjedő igeszakaszban. Ezt a hosszabb igeszakaszt most helyünkön maradva, de nagy figyelemmel hallgassuk meg. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetnén, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöpöt: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap Ábrahámról szólt a kijelölt igeszakasz az Ószövetségből. Hallottunk az ő engedelmességéről, bátorságáról, hitéről, és most két új szövetségi alak került elénk. Ez az etióp kincstárnok, a károli fordításban úgy ismerjük, hogy a szerecsen komornyik, és Fülöp diakónus, aki hirdette neki az evangéliumot. Két olyan ember, aki szintén példakép lehet számunkra, talán még inkább, mint Ábrahám, sok tekintetben is irigyelhetjük és példát vehetünk róluk, és mind a kettőről szóljon most az ige, és mind a kettő példájából tanuljunk mindannyian. Mind a kettő ember, a Fülöp diakónus is és az etióp kincstárnok is hátrányos helyzetűek voltak. A diakónus azért, mert olvashatjuk az apostolok életéről szóló könyvben, a Cselekedetek könyvében, hogy zúgolódás támadt a jeruzsálemi gyülekezetben, hogy elhanyagolják a görög nyelven beszélőket, ott azt írja az asszonyokat, de aztán kiderül, hogy nem csak őket a szolgálatban. Ezek görög nyelvű prozeliták voltak, nem mindegyik zsidó származású, de hogyha távolról azok is voltak, már héberül nem beszéltek, vagy arámul, hanem görögül tudtak, ahogy az akkori világnyelv volt, és őket úgy elhanyagolták a szolgálatban, és azt olvassuk, ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokroroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Hát eléggé érdekes a választás és a dolog. Azt mondják, hogy az apostolok csak imádkozzanak, és az ige szolgálatba vegyenek részt, az asztalok körül meg a görögök azok szolgáljanak. És ők szolgáltak örömmel. Ez is megtiszteltetés volt számukra, és nagy örömmel végezték ezt a szolgálatot. De azért mi látjuk és láthatjuk, hogy azért ez egy hátrányos megkülönböztetés volt. Hogy őket így háttérbe szorították. Úgy látszik, az egyházban kezdettől fogva megvan ez a különbségtétel, hogy ilyen emberi szempontok is belejátszhatnak, hogy van, aki hirdetheti az igét, mint most én, és többiek meghallgathatják. És az nem szokás, hogy valaki ide följöjjön, és azt mondja, hogy nekem is van egy üzenetem, és szeretném elmondani a gyülekezetnek, mert hát neki nincs hozzá engedélye. De a Szentlélek másképpen gondolja ezt. Vannak emberi gondolatok, és vannak ilyenfajta különbségtevések, de a Szentlélek megajándékozta Istvánt, az első diakonust, az első vértanúsággal. Ismerjük a szép történetét és a gyönyörű prédikációját, amit előtte mondott, mielőtt megkövezték volna. És itt van Fülöp, aki aztán Samáriába megy, és ott szolgál, és hirdeti az evangéliumot, ha Jeruzsálemben nem is prédikálhat, de a pogányokhoz azért kiengedik, és ott téríthet. És itt van ő, aki elmegy a kincstárnokhoz is, az etióp főemberhez, és neki is Jézusról beszélhet, és tapasztalhatja ennek a megtérését, a szívének az átalakulását. És majd máskor is Pál apostollal is együtt szolgálhat, és végezheti az evangélium hirdetésének a dicsőséges munkáját. Vannak emberi szempontok, hogy az asztalok körül maradjatok, és ott szolgáljatok, mi majd imádkozunk és prédikálunk, és a Szentléleknek is van egy másfajta terve és másfajta akarata. De mindenképpen ott lehetne benne ez a tüske, hogy hát ő hátrányosan van megkülönböztetve, hogy ő nem olyan, mint az apostolok, hogy ő csak egy ilyen másodrendű gyülekezeti szolga, és még sincs meg benne ez az érzés, úgy látjuk, hanem elfogadja ezt, és végzi a maga munkáját hűségesen és hittel, és aztán egyre többre és többre hivattatik, és aztán a legnagyobbak közé, a legemlékezetesebb tanítványok közé kerülhet. Szóval ott van ez az etióp főember, aki többszörösen is hátrányos helyzetű. Hát egyrészt szerecsen, ahogy az régi szép magyar nyelv mondja, érdemes lenne talán nekünk is ezt használni a néger helyett, van nekünk erre magyar szavunk, ami akkor sem volt valami kívánatos dolog, hiszen a mózesi törvényben, a 1 Mózes 9.25-ben ezt mondja Noé a szerecsenek ősatjáról, átkozott Kánoán szolgája lesz testvérei közt. Hát ez volt az ő öröksége, és így tekintettek rájuk a zsidók és a Sémnek a gyermekei. Lehet, hogy a mai napig is van bennük egy ilyen érzés, a fehér emberekben biztos, hogy van, hogy ők a szolgák szolgái csak, és az alacsonyabb rendűek, mert a bőrük színe fekete, vagy mert valakinek a bőre színe sötétebb, mint a miénk, akkor talán alacsonyabb rendű is, de már itt olvassuk, hogy van ennek egy ilyen bibliai előzménye, és mégis ez a szerecsen ember úgy vágyik a templomba, a zsidó templomba, az választott nép közé, hogy képes megtenni érte 2000 kilométert a hazájából, hogy ott hódolhasson az élő Isten előtt. Aztán nem csak az a baja, hogy fekete, szerencsétlen, hanem még eunuk is, egy kasztrált ember. Hát ez volt az ára annak, hogy ő a ranglétrán fölfelé kerülhessen, és az etióp királynőnek a kincstárnoka, a pénzügyminisztere lehessen, mert az akkori kor szokása szerint csak ilyeneket engedtek a hivatalnokok közé. Hát ez volt az ő nagy szerencsétlensége is, meg a szerencséje is, ha úgy vesszük, mert így nyílt meg előtte az a hivatalnoki pálya. Nem tudjuk, hogy hogy történt ez a szörnyű csonkítása, de biztos, hogy nem volt könnyű ezzel a tudattal élnie, hogy ő nem teljes értékű ember. Aztán ott volt hátrányos helyzetnek még, hogyha az evangéliumot nézzük, akár a gazdagsága is, mert ezt is így tekinthetjük, hiszen Jézus maga mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű foká, mint gazdagnak bejutni a mennyek országába. Tehát itt van ez a két ember, a Fülöp, aki azért hátrányos helyzetű, meg csak görögül tud, meg nem fajtiszta zsidó ember. Itt van ez a fekete eunuk, aki hát többszörösen is szerencsétlen, és egyáltalán nem irigylésre méltó, és mégis mind a kettő vágyakozik az Isten után, és szeretne az ő szolgálatába lenni. Fülöp vágyakozik arra, hogy szolgálhasson, akár az asztalok körül is csak, de aztán később az igével is, és hirdethesse az evangéliumot. Ez a szerecsen ember pedig vágyakozik valami igazi Istenre, mert ott a hazájában nem találta ezt meg, mert okos ember lehetett, gondolkodó ember lehetett, vágyakozó ember lehetett, és kereste az élő Istent, kereste az igazi vallást, amely valóban erőt, békességet, felszabadulást hozhatna neki. És érezte, hogy ez ott van valahol, ott van a zsidóknak az ígéretei között, az örökségei között, és oda vágyott, oda akart menni, még hogyha megvetett volt is, még hogyha csak a templom udvarban állhatott is meg, és nem mehetett be a szentély közelébe a zsidó férfiakkal együtt. De akkor is oda akart menni, és imádni akarta ezt az Istent. És nem volt neki elég a gazdagsága, és nem is akadályozta meg, hogy azt mondja, ó, hát mindenem megvan, mire van még szükségem. Mégis megvolt benne ez a fajta vágyakozás, az igazi vallás, az igazi felszabadult, boldog élet után. Hadd emlékezzem most Gyökösi Endre, nagy tisztelt úrra, kedves lelkipásztorunkra, tanítónkra, akit nem lehet nem megemlíteni ennek az igének a kapcsán. Ezt írta. Én magam 1952-ben a betegágyon egy nagyon súlyos műtét után éppen csak túlélve a halálomat, hálát adva Istennek a visszakapott életemért, kaptam ezt az igét, Fülöp történetét. Ezért nagyon kedves nekem. Akkor aláhúztam a Bibliámban, menj oda és csatlakozz. És 52-ben erre a parancsra vállaltam az odamenő lelki gondozást, ezt az egyszemélyes Fülöp szolgálatot. Az 50-es években a személyi kultusz idején hazánkban még a szót se igen lehetett kimondani, hogy evangelizáció. Sokan úgy gondoltuk, hogy az ajtó becsapódott, valami lezárult. Ám akkor Isten megnyitotta azt a másik ajtót, amiről azt mondja a Jelenések könyvében, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ez volt az egyszemélyes szolgálat, a Fülöp szolgálat, amikor nem háztetőktől hirdettük az igét a tömegeknek, hanem egy ember egy embernek. Aztán az egy ember megint egy embernek, és szentséges, szent láncreakcióval megindult valami. Lassúbb szolgálat ez, de hadd merjem hozzátenni, mintha eredményesebb lenne. emlékezett Bandi bácsi a szolgálata kezdetére, az ilyenfajta szolgálata kezdetére. Igen, ha valakiben megvan a vágy az evangélium hirdetésére, még ha be is csukódik az ajtó, még ha nem is engedik prédikálni tömegeknek, hogyha nem is evangelizálhat, de fölismerheti, hogy lehet másképpen is. Lehet egyszerűbben is, lehet csak egy embernek szólva is, de így is terjedhet az evangélium. Lehet, hogy nem olyan gyorsan, de a végén az látszik, hogy talán hatékonyabban, mint hogyha a nagy prédikátor, tömegprédikátor maradhatott volna. Az engedelmességen múlik minden. Hogy az ember kész-e engedelmeskedni a fölismerésnek, a megértett igének, és kész-e elindulni ezen az úton, ahogy Bandi bácsi is tette, és elkezdte ezt az egyszemélyes evangelizációját, a lelki gondozói szolgálatát, amely azóta olyan sok szép gyümölcsöt termett. Kész-e Fülöp elindulni délfelé a járatlan útra, ahol nagyon kevesen járnak, sőt, lehet, hogy senki se jár ott, és mégis oda kell mennie, de elindul, elmegy. Azt mondja, ha oda kell mennem, akkor oda megyek. Hogyha nem lesz senki, akkor nem lesz senki. Ha lesz egy valaki, akkor lesz egy valaki. Hogy kész-e elindulni az etióp főember a zarándok útjára, hogy hódolhasson az Isten templomában, az igazinak látszó Istennek, és találkozhasson vele, megismerhesse őt, és tanulhasson felőle. Hogy kész az erőfeszítésre, vesz egy ézsaiási tekercset, valószínű görög nyelven, és azt olvasgatja hangosan, ahogy akkor is szokás szerint szokták, a kocsiában, hazafelé menet is. Akarja-e megérteni, még ha nehéz is. Minden az engedelmességgel kezdődik. Megteszed-e azt, amit megtehetsz, ami rajtad múlik, amire megbízást kaptál, amit megértettél, ami fontosnak látszik, ami az útnak, az úton való előrehaladást szolgálja, a fejlődésed útján, a vallásos fejlődésed útján. Ez a kérdés. Megteszed-e azt az egy-két lépést, amit a hatalmadban van, ami rajtad múlik? Igen, így történik. Így kezdődik minden, és a vágyakozásból cselekvés lesz. Aztán találkozik az etióp ember a kocsiában, ahogy megy, az útszélen álló Fülöppel, aki hallja az ő hangos olvasását, és megkérdezi, hogy érted-e, amit olvasol, és meghívja a kocsiába. Azt mondja, ülj ide mellénk. És Fülöp pedig végzi a szolgálatát, úgy, ahogy azt kell, nem tolakszik, nem ugrik a kocsi elé, nem mondja, hogy na most nekem álljatok meg, és nekem el kell mondanom valamit, hanem csak kérdez, fölajánlja a szolgálatát, és vár. Rendelkezésre áll. Nagy tanulság ez az evangélium hirdetésében. Nem kell nekünk minden áron ráerőltetni az igazunkat másokra, de rendelkezésre kell állnunk. El lehet is, el kell mondanunk, hogy mi mit hiszünk, és hogyha meghívnak bennünket, akkor el kell fogadnunk a meghívást, akkor beszélhetünk, akkor elmondhatjuk, akkor kifejthetjük, akkor válaszolhatunk a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy nagy és szép példa ez ebben a történetben. Bandi bácsi azt mondja, hogy ő, neki az volt ebből az igéből különösen fontos, hogy ahogy mondja a eunuk, hogy ülj ide mellém, és Fülöp pedig odaült mellé. Azt mondja, hogy nem fölé kerekedett, nem a magas lóról beszélt vele, nem kioktatta, hanem mellé ült. Olyan volt, mint ő. Hát a mi helyzetünk itt a templomban, ez nem annyira ezt mutatja, hogy én vagyok itt fölül, és itten beszélek nektek, és elmondom, hogy mi a helyes, és ti meg milyen helytelenek vagytok. Ez a látszat legalábbis, és a helyzetnek a hatalma, de szeretném, hogyha nem így lenne. Szeretném, hogyha azt éreznétek, hogy én is ott vagyok mellettetek. Hogy én sem vagyok különb nálatok. Sőt, És sokkal többet hallottam az igét nálatok, sokkal többet olvastam róla, sokkal többet hallottam róla, és mégsem látszik meg igazán rajta. Vagy nem jobban, mint ahogy az kellene. Úgyhogy nem gondolom, hogy magas lóról beszélhetnék bárkivel is, az Istennek a dolgairól, és szeretnék, hogyha úgy ti is úgy éreznétek, hogy a társatok vagyok ebben az út, ezen az úton, ha tudok, akkor segítek valamennyire, de nekem is haladnom kell előre, és nektek is meg kell tennetek azt, ami rátok van bízva. Ez a Fülöp-féle evangelizációnak a tanulsága. Azt mondja, ülj ide mellém, és akkor beszéljük meg. Mondd el te is, hogy te mit gondolsz, és én is mondok egy-két dolgot, ahogy én gondolom, vagy kérdezek. Beszéljük meg. Üljünk egymás mellé. Hálás vagyok azért, hogy itt ebben a gyülekezetben olyan szolgatársaim lehetnek, akikkel ebben egyek vagyunk. És talán nem érzi a gyülekezetünk azt, hogy mi kioktatnánk bárkit is, vagy fölülről, magas lóról tanítanánk, és gőgösen azt mondanánk, hogy mi tudjuk azt, amit ti nem tudtok, és nektek az a dolgotok, hogy megtanuljátok, és olyanok legyetek, mint mi vagyunk. Nem ennek van az ideje, egyáltalán nem, hanem ennek a tanulságnak, amit Fülöptől tanulhatunk meg, amit ebből az igéből tanulhatunk meg, ennek az alázatnak, ennek a kedvességnek, ennek az odafordulásnak, az egyenrangúságnak. Ez az egyháznak a mostani helyzete, és talán a mindenkori helyzete ez volt. És aztán odaül mellé, és a lényegről beszél. Azért ez is fontos, hiszen olyan könnyen lehet lényegtelen dolgokról is beszélni, lehetne kérdezgetni, hogy milyen volt Jeruzsálemben, a templomban, hogyan vette a tekerset, hogyan jutott Ézsaiáshoz, milyen volt az élete otthon, milyen Etiópiában a helyzet, sok mindenről el lehet beszélgetni egy ilyen úton. De azt olvassuk, hogy Fülöp Jézusról kezdett beszélni. Ézsaiás próféta kapcsán elmondta, hogy mit tett Jézus, hogyan halt meg, hogyan élt, hogyan váltotta meg a világot. Ez az, amire szüksége van az embereknek. Nem a magunk bölcsességére, nem a társaságunkra, még ha sokszor vágynának is erre nagyon sokan, nem a barátságunkra van szükségük, hanem az evangéliumra. Hogy Jézus mit tett értük. Erre van szükségük. Hogy ezt hallják. És ezen gondolkodjanak el. És a komornyik az hallgatja. Hallgatja és megérti. Megérti az ígéretet, megérti azt, hogy ez Jézus által lesz az övé, és olyannyira megérti, hogy aztán megkérdezi, hogy van-e valami akadálya annak, hogy most megkeresztelkedjem. És hadd kérdezzem most én is meg itt az ige legfontosabb kérdését. Hogy van-e valami akadálya annak, hogy új életet kezdj? Hogy elfogadd ezt az új életet? Az Isten tisztelet kezdetén ismét keresztelünk volt, és ismét hallottuk a keresztelés ígét. Hallottuk az örömhírt, hogy új életed van. Új életed van. A kérdés, hogy elfogadod-e? Hogy megérted-e? Hogy magadhoz öleled-e? Hogy akarod-e? Komolyan veszed-e? Mi akadálya van ennek? Hát sok akadálya van, az biztos. Lehetne felsorolni ezernyi akadályt. A múltunkat, a kishitűségünket, a szorongásainkat, sok-sok akadály tornyosul elé, hogy elfogadjuk, hogy mi nem azok vagyunk, akiknek gondoltuk magunkat, nem azok vagyunk, akiknek mások gondoltak bennünket, nem azok vagyunk, akiket, amit hallottunk évtizedeken keresztül magunkról, vagy gondoltunk magunkról, hanem azok vagyunk, akiknek Isten gondol bennünket, akinek ő teremtett minket. Egy új életet ajándékozott nekünk. És azok vagyunk igazán. Azt mondja a főember, amikor ezt megérte, hogy mi akadálya van annak, hogy ezt elfogadja. hogy ezt magamra öltsem. Hogy ezt kifejezzem, a hitemet a keresztség által. Tényleg, mi akadálya van? Sok akadálya lenne, de van egy nagy segítség is ebben, az az ajándéknak a mérhetetlen nagysága, amelyet jelent ez az új élet. És hogyha a régire nézel, a megszokottra, az ismerősre, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz attól szabadulni. De ha erre az újra néznél, akkor talán sikerülne. Mert mit mond ez az ézsaiási tekercs? Hát így szól az Úr a heréltekhez. Akik megőrzik szombatimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, a Krisztust, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, az új szövetséghez. Adok nekik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. Szent hegyemre viszem föl ezeket. Micsoda ígéret ez az eunuknak, akinek azt mondja az ige, hogy olyan nevet adok neked, amely jobb, mint a fiakban és a lányokban élő név, és olyan helyre viszlek, amely örökké a tiéd lesz, és soha el nem vehetik tőled. Ott leszel velem. Micsoda csodálatos ígéret. Milyen nagy lehetőség ez. Milyen igától hát, hogy elfogad ezt az életet, ezt az örökké való életet. Mi akadályoz meg ebben? És ne az akadályokra néz most, hanem azt mond, hogy hát mit lehet? Mi lehet ennél fontosabb, és ennél drágább, és nagyobb ígéret a te számodra is? És hogyha ezt megteszed, hogyha leteszed a régit, és elfogadod az újat, amit Isten készített számodra, és a Krisztusban felkínál neked, akkor veled is az történik, ami itt a történet végén olvasható. Nem látta őt többé az udvari főember, mármint Fülöpöt, de örvendezve haladt tovább az útján. Örvendezve haladsz tovább, akár egyedül is, mert tiéd az ígéret, tiéd az új élet, tiéd ez a bizonyosság, amelyet Krisztus neked ajándékozott az ő áldozata árán. Amen.